már 2013-ban, és mondom Gergőnek, nem hogy, hogy nem, tehát hogy emaszatolna a pénzügyi szempontokról, hanem kifejezetten szembe megy. Azt mondja a miniszterelnök, hogy ez nem pénzügyi válasz, a futball nem pénzügyi válasz. És aki nem ért, aki gazdasági egységként néz a futball vállalatokra, az teljesen félreérti a helyzetet. Most ezekből a mondatokból levezethető minden, ami történik.
Zicser, avagy kapásból a léc alá. A 24.hu podcastja a top futball történéseiről. Laikusoknak receptre, fanatikusoknak vény nélkül.
Sziasztok, én szokás szerint Kálnoki Kis Attila vagyok. Benne a Zicser adásban arról fogunk beszélgetni, én annak apropóján fogunk beszélgetni, hogy a Honi Futballszövetség a 102 oldalas professzionális futballkörkép című tanulmányban nem hallgatta el, vagy sőt diszkréten bemutatta, hogy a magyar foci 2020-21-es pénzügyi években csak abban nem volt erős, amiben igazán kellene. Lényegében a három piaci alapú bevétel tekintetében, azaz a meccsnapi jegybevétel, az UEFA szolidaritási és jogdíjbelétel, illetve a transfer piac mérete és forgalma, pláne nyereségessége tekintetében maradtunk el jelentősen a nemzetközi futballpiramis hazánkhoz hasonló szintjén szereplő országaihoz képest. A kérdés az az, és ez úgy általában is kérdés, mert nem csak futballra szűkíthetjük ezt a kérdést, hanem úgy a sportpiacra általában, hogy miért nem működik nálunk az, ami máshol egyébként úgy látjuk, hogy igen, vagy ezekben a környező, a UEFA, illetve az MLS kimutatásában a környező országokban egyébként meg igen. Erről fogunk most beszélgetni Dénes Ferenc sportközgazdásszal, szia Feri!
Sziasztok!
És Szabó Gergővel, sportmédia tanácsadóval, szia Gergő!
Szia, sziasztok!
Kezdjük onnan, hogy próbáljuk meg meghatározni, hogy mi a profi sport szerintetek momentán, a szórakoztatóipar része, vagy valami más célt szolgál, más célt is szolgálhat, úgy, mint társadalmi célok, politikai célok, egészségügyi célok, oktatási célok, stb.
Hát én elsősorban üzleti szempontból mondom, illetve gondolom azt, hogy a szórakoztatóiparnak a része a sport, legalábbis a világ trendeket látva az látható, hogy annak a iparágnak a részévé válik, ami...
A labdajátékok mindenképpen.
Tehát az az iparág, ami egyrészt tartalmat állít elő, tehát magukat a mérkőzéseket, illetve minden, ami a mérkőzésekkel kapcsolatos médiatartalom, és ezzel a tartalommal vagy médiatermékkel pedig igyekszik minél több szempárt elérni, és az így elért nézői, követői bázist, figyelmet igyekszik különböző üzleti modellekben monetizálni, vagyis bevételeket szerezni tőlük. Ez szerintem maga a média vagy szórakoztatóipar. Ezen felül természetesen megjelenhetnek és meg is jelennek társadalomnevelő, egészségügyi hatásokat szem előtt tartó szempontok is. Ennek okán pedig ugye az ezt szorgalmazó szereplők, akár ugye államok befektetetnek ilyen logikával is a sportba. Azonban azt gondolom, hogy ebbe a fajta logikában is nem volna megkerülhető az a fajta média munka, ami megdolgozik azért, hogy minél több szempárt érjen el ez a sport vagy médiatermék, hiszen ezeket a hatásokat is csak akkor tudjuk elérni, hogyha maximalizáljuk a elérhető szempároknak a számát. Én véleményem szerint az volna kívánatos, hogyha egy olyan rendszert sikerül létrehozni, ahol minden egyes szereplő arra van ösztönözve, hogy megdolgozzon ezekért a szempárokért, nézőket és vásárlókat generáljon a tevékenységével, és legalább a bevételeinek legalább egy részét ilyen módon versenyben kelljen megszereznie.
Oké, de ugye momentán, vagy egy ideje most már azt halljuk, hogy pláne Európának azon a felén, ami nem a top sport, vagy a top futballt jellemzi, tehát nem a top 5 bajnokságban, hanem mondjuk a futballpiramis középszintjén lévő bajnokságban, azért komoly problémát okoz a néző becsologatása, sőt már a legfelső szinten is kongatják azért a vészharangot. Ha csökkennek a közönségbevételek, vagy nem sikerül, lásd Magyarországon is jelentős áttörést elérni ebben, úgy általában a futballban, talán a Veszprém és a Szeged kivételével kézilabda, vagy a Fradit még ide sorolom kézilabdában, a Fradi női csapatát, meg a Győr női csapatát kézilabdában, nem sikerül áttörést elérni, akkor merre tart ez a sport, vagy milyen megoldó képletek vannak gazdaságilag, Feri?
Látszólag ugyanazt mondom, mint Gergő, de kicsit más mondok. Ugye onnan indítottad, hogy nem működik nálunk valami, ami máshol működik. Az igazság máshol sem működik.
Szóval... A rangsort vettem alapul, bocsánat, hogy abban a rangsorban ezekben egy picit mi hátrébb vagyunk, vagy többiek kevésbé rosszak, vagy kicsit jobban működik náluk, mint nálunk.
Talán távoli a dolog, de mégiscsak onnan kell kezdeni, hogy az európai sport szerkezetében, logikájában eltér attól, ami az amerikai sportok. Most az amerikai sportokat azért hozom, mert az képes saját magától, mindenfajta politikai befolyástól mentesen, hosszú távon nagyon komoly iparákként létezni, és nyereséget termel. Ennek megvan a maga közgazdasági környezete.
100 éves múltja, idestova.
Hát, ha 1846-ig megyünk vissza, ugye az első baseball meccsig, amiben kalapoztak, vagy 1876-ig még az első professzionális liga megalakul, mármint hogy a tulajdonosok által tulajdonolt liga megalakul, akkor talán még több is, de nincs jelentősége. Annak viszont van, hogy Európában előbb volt futball bürokráciánk, mint futball versenyrendszer lett volna, és ez gyakorlatilag determinálja az európai sport fejlődését. Tehát vicces a dolog, de szoktam mondani, tehát ugye utána néztek, ugye a professzionális ligát, az első professzionális ligát Angliában a futballliga engedélye, a futballszövetség engedélyezte. Most ez egy amerikainak, ha hátrébb lépünk, és azt mondom, engedélyezi egy futballbürokrácia, hogy legyen egyébként profittermelő sport, akkor kerek szemekkel néz, hogy az honnan jöttünk. Ezt azért kellett elmondani, mert innentől kezdve mondom, ez meg, és legalább is a futballbürokrácia, az mindig is jelen van az európai sportban, és befolyással bír arra, hogy működik a sportipar maga. Aztán amikor ez ennyire sikeres lett az 90-es években, mint amilyen sikeres lett, tehát elsősorban a labdarúgásról beszélünk, akkor feltűntek a politikai szereplők is már egyre intenzívebbek. Nem csak Magyarországon. Hiszen ezért a szaúd-arábiai terjeszkedés, vagy a katari terjeszkedés, az szintiszta politika. Társadalompolitika, tehát van egy hullám Európában, az európai sportban, amelyik ezt húzza. Most én innen indulnék, mindent egyes, ugye Gergő a saját látószögéből ugye a szempárokról beszél. Én visszajönnék a KH-hoz. A KH az a nézői bevétel. A nézői bevétel. Tehát az effektíve, amikor elmegy a pénztárhoz, és kérsz egy jegyet, tudom, hogy ez nem így működik, most nem mondjátok el. De hogyha nincs közönséged a pálya környékén, akkor nincs televíziód sem. Azért nincs televíziód, mert rossz a látvány, ezt Gergő sokkal jobban el tudja mondani. Másrészt azért ez kifejezi, hogyha a helyben, egy lokális környezetben nem mennek ki az emberek sportra, az nem érdekes. Valami miatt ez nem érdekes. Abból nagyon nehéz valamit is csinálni. Tehát az első számú probléma az, és szerintem a legkiemelkedő probléma az, hogy lesz-e helyszíni nézője ennek a szórakoztatóipari terméknek. És az utolsó mondatom az, hogy egy nagyon-nagyon komoly alternatív valóság épül, hiszen aki olvasta a júliusban a miniszterelnökkel készült interjút, ő kifejezetten kikérte magának, hogy úgy gondol, hogy bárki is úgy gondolja Magyarországon, hogy ez egy szórakoztatóipari termék a labdarúgás, hogy messzi földről ide fújt külföldi futbolistáknak tapsikoljunk itt Magyarországon. Nem, a futball az a nemzeti identitás része. Ez egy olyan széttartó világ, két olyan megközelítésbeli különbség, aminek nem látom az áthidalhatóságát.
Oké, hogyha akkor ez így van, akkor kicsit nézzük már meg, hogy mi a különbség, mert nyilván ez az oka a sportfinanszírozásnak hazánkban, vagy a sportfinanszírozás mienségének, amivel egyébként azt ne hallgassuk el, hogy ugyanezen a kimutatás azt azért elkönyvelte sikerként, ami egyébként az, hogy ezekben a vizsgált 12 vagy 14 ország rangsorában egyébként nagyon sok helyen élen járunk, minden olyan téren, ami tulajdonképpen állami közösségi finansz, mármint közösségi pénzből, tehát adóforintból való finanszírozással elérhető, azt tulajdonképpen már elérte a magyar sport, és ezen belül a magyar futball, infrastruktúrálisan is, televíziós jogdíjban is, hiszen ugye az is valahol az MTV által mi a jó szó, Feri? Visszafolyatott adóforint, vagy mi a jó szó erre?
Az egy kereskedelmi akció. Az egy kereskedelmi akció. Az a kérdés, hogy áron vagy áron felül vásárolja.
De igen, általában úgy tűnik, hogy áron felül, mert senki más nem jelentkezik ennyi pénzért az utóbbi
Igen, de erre nem csak a miniszterelnök mondja, évekkel korábban én is azt mondtam, és tartom most is, most nem akarok takarózni senkivel, csak furcsa dolog, hogy még logika is lenne benne, mert ezzel piacot vásárol a magyar televízió, hiszen a más típusú televíziós termékei nem eladható, nézek Gergőre, hogy jól mondom, miközben a Forma egy mondjuk, vagy igen, egy Ferencváros-Újpest labdarúgó mérkőzés, mert igenis eladható. Tehát ezzel fog egy piacot, hogy ennek ez a piaci ára vagy nem, én ezt így meg nem mondom.
Az Origórál úgy emlékszem, hogy háromszoros árat ígért az MTVL, mint amit a sporttelevízió, mint piaci szereplő ígért körülbelül háromszorosát, de ezzel egyébként én sem azt gondolom, hogy nem feltétlenül ezzel van a gond. A környező országok milyen finanszírozási modellekben gondolkodnak ugyanakkor, mikor Feri azt mondott, hogy hát azért mindenhol van politikai hatás, mindenhol van társadalmi érdek, stb. Velünk szemben. Ott tetten érhető, mondjuk Skandináviában szintén az összehasonlítás alapját képezték, Ausztriában, Szerbiában, Horvátországban tetten érhetőek ezek a fajta...
Sokkal kevésbé, és azért mondjuk el azt, hogy amiről beszélünk, az UEFA több mint 10 éve készít egy úgynevezett Football Landscape kiadványt. Begyűjti az Európai Szövetség, vagy az Európai Tagszövetségektől az adatokat, egy nagyon struktúrált kérdőív alapján, ezt a Magyar Labdarúgó Szövetség megkéri a csapatoktól, ő ezt egységesíti, beküldi az UEFA-ból, ebből készül egy nagy adatbázis, amit minden évben tudunk olvasni, én ezt rendszeresen szoktam nézegetni, tehát ezek a tendenciák, ez nem most jöttek ki. Ami újdonság az, hogy az MLS szerintem okosan, és talán előbb is csinálhatta volna, készített ebből egy saját kiadványt. Tehát a saját magyar adatokra, és az is nagyon okos, hogy azt mondja, hogy az angol labdarúgás az olyan mértékben van messze tőlünk, hogy abban nem tudsz mit kezdeni. Nézzük meg azt, ami akár viszonyítási pont lehet. Elmondom, tehát talán a fiam nem rólam megérte, 2 hete volt Prágában, és akkor hogy nem, akkor menjünk el egy meccsre, elmentek meccsre, és megnézte egy Sparta-Praha meccset. Először is teltház volt, hangulat volt, kiszolgálás volt.
Bajnoki meccs volt?
Bajnoki meccs volt. És még csak nem is külön.
Sparta-Prahának 20.000-es stadionban.
Igen, és még csak nem is rangadó. És nem is rangadó. Tehát ahogy ő mesél, most nem akarom, sokkal inkább van jelen az abban a modellben, vagy közelít ahhoz a modellhez, amit Nyugat-Európából ismerk. És ott azt hiszem kínai befektetők állnak mögöttük, a saját lokális környezetben is pont annyi pénzt téve vele, amit ott piacvezető tud lenni, de nem akar versenyezni a Real Madriddal, tud nyújtani egy olyan szórakozást, azzal az egyébként Kelet-Európában megörökölt szokásos állami paternalista rendszeren túl, ami mondom, arányaiban sokkal kisebb, mint Magyarországon volt. Nálunk erre jelenleg egyetlen csapat képes a Ferencváros, és a közelébe sincs senki. De nem akarom elvenni a szót.
Én annyit fűznék hozzá, hogy igen, ugye ez nyilvánvalóan így van, hogy ahol inkább üzleti logika által vélünk működtetve látni rendszereket, ott sem hibátlan semmi, egy csomó különböző hatás torzítja ezeket is, és önmagában ráadásul én azt gondolom, hogy még a állami, meg központilag irányított pénz a sportban sem önmagában a probléma, hanem szerintem, ami egy nagyon-nagyon fontos különbség, hogy azt mondhatjuk el azokról a rendszerekről, amiket inkább működőknek látunk, hogy verseny van bennük. Tehát a nézőkért, és az ő pénztárcáikért, és a jegybevételekért megdolgoznak, illetve megküzdenek egymással a klubba, és szerintem ez az, ami nagyon-nagyon fontos, és nekem úgy tűnik, hogy hiányzik itthon. Tehát én azt gondolom, hogy ez részben a sportfinanszírozás sajátossága miatt alakul így.
Sajátossága vagy hibája miatt?
Hát akkor hibája, hogy azt a érdekrendszert, ami és ösztönzőket, ami egy sportszervezetet arra ösztönözne, hogy megdolgozzon a nézői figyelméért, az egy kicsit a vakfoltja a rendszernek, hogyha úgy tetszik. Igazából nem ilyen irányú képességeket kell építeniük, nem ebbe kell befektetniük, hogyha ők egy profit maximalizáló gazdasági szervezet, hanem alapvetően állami forrásra hívó képességeket kell, hogy építsenek. Tehát gazdaságilag ők nincsenek megfelelően érdekelté téve a saját népszerűségüknek az építésében, és ez egy nagyon nagy hiba.
Hivatkozok újra erre a tanulmányra, és kicsit akkor ellenpontot állítok ehhez, mert hogy a magyar futballklubok, a 12 első osztályú futballklubba a nevezett tárgyében 2021-ben átlagosan 800 000 eurós haszonnal zárta az évet. Ebből nyilván valószínűleg a Ferencváros volt a legnagyobb, volt olyan, ami minimális veszteség, de átlagosan azért egy 800 ezer eurós haszon az azért kvázi sikernek tekinthető, üzleti sikernek tekinthető. De mégis azért megkérdezem, hogy ezek után, hogy oké, de miből, és mi a siker nálunk, 2-0-on kívül, és mi a siker, mondjuk maradjunk a Sparta Praha példájánál, vagy a Molde példájánál, vagy bármelyik svéd csapat példájánál. Mit neveznek ott üzleti sikernek, és mit gondolunk mi erről az üzleti sikerről, bár itt már tettél egy utalást, hogy az állami pénzek lehívó képessége, és ennek a hatékonysága az egy sikerként elkönyvelhető valami.
Nagyon egyetértek Ergővel, amit mond. Szerintem is ez a kulcsa a problémának. Tehát úgy tűnik, hogy mindig a miniszterelnökre hivatkozók, az olyan, mintha ilyen viszonyítási pont lenne, és igen, az is. Tehát a magyar labdarúgásban és a magyar sportban történések elképzelhetetlenek a miniszterelnök megértése, bocsánat, ezeknek a folyamatoknak a megértése elképzelhetetlen a miniszterelnök mozgás terének elemzése nélkül. Ebből a szempontból nagyon figyelembe ajánlom mindenkinek, aki hallgatunk, hogy 2013-as nagy nyilatkozatát a futball, mint Bogrács Gulyás, azt olvassa el sokszor. Én mindig feladom kötelező irodalomnak a különféle egyetemi csoportainak, mert elmondja, hogy ő mit gondol. És már 2013-ban, most mondom Gergőnek, nem, tehát, hogy emaszatolna a pénzügyi szempontokról, hanem kifejezetten szembe megy. Azt mondja a miniszterelnök, hogy ez nem pénzügyi válasz. A futball nem pénzügyi válasz. És aki nem ért, aki gazdasági egységként néz a futball vállalatokra, az teljesen félreérti a helyzetet. Most ezekből a mondatokból levezethető minden, ami történik, levezethető az, amit nagyon, nagyon, hogy is mondjam, diplomatikusan és disztingváltan fogalmazott. Nálunk a pénzügyi szempontok nincsen, nem léteznek. Most ha innen indulsz, akkor viszont minden, amiről beszélgetünk, Attila, az légüres térben mozog, mert olyasmiről beszélünk, amit eleve kivesz az értelmezési keretéből az a rendszer, amelyik emögött, mint finanszírozó áll, nem csak a labdarúgásban, hanem a magyar sportban.
Azért hagyjuk abba a beszélgetést?
Én élvezem, nem erről van szó, csak most nem.
Bennem az merül fel, hogy de persze innentől végképp találgatás az egész, de én azért ebbe a logikába is vélem azt látni, hogy nemzeti társadalomnevelő célra is fektettünk kellene a dolognak abban a részében, hogy ez a dolog, ez mégis mennyi embert szólít meg, és mennyi embert ér el, hiszen ha ezt nem tesszük meg, vagy nem a kellő hatékonysággal tesszük meg, akkor ezeket a célokat sem tudjuk elérni olyan hatékonysággal, ahogy esetleg szeretnénk. Talán inkább arról az se igaz természetesen egyébként, hogy teljesen ignorálja ez a fajta sportfinanszírozási rendszer a média tevékenységet, hiszen rengeteg pénzt tesz a M4 sportba, illetve néhány egyéb felületbe, kis számú felületbe. Azonban én úgy gondolom, hogy ezek nem felmentve őket igazából, de már természetszerűleg a kis számúból fakadóan sem lehetnek képesek betölteni annyi és annyiféle szerepet, amire szükség lehetne, illetve amire egymással versenyző, a nézőkért és a nézők kegyeiért megdolgozó, komplett, erre ösztönzőkkel jól kialakított iparág tudna képes hozni.
Tudtok-e pozitív példát mondani itthonról arra, hogy olyan sportvállalkozásra, amelyik próbál, tud, vagy el is tudott már szakadni jelentős mértékben a állami csecsről? Ha igen, hogyan? Mivel értékezt el? Imént említettem Fradi futballt, Veszprém Szeged kézilabdát, Győr Fradi kézilabdát, aztán nem is tudom, hogy kit lett, talán még Sopron kosárlabdát, női kosárlabdát, nem tudom. Csak Feri szúros tekintettel néz rám, de majd elmondja, hogy miért.
Azt hiszem, hogy a Sarki Fitness Klub talán.
Messze jutottunk.
Az a szint, ahol gyakorlatilag állami, ahogy fogalmazta, állami csecs nélkül lehet rétezni, bár az a gyanú.
De most százalékosan gondoltam, hogy még csökken az állami csecsből kifolyó lének a százaléka.
Csak azt befejezni, az a gyanú, hogy még a fitness klubnak is meg kell egyezni az önkormányzattal, tehát még ott is sok minden előfordul.
De bérleti díjat fizet az önkormányzat.
Így van, tehát ennek a mértéke ez mindig. Szerintem én a következőt látom, hogy egy dologra építünk, két dologra építünk a válogatott, magyar futball válogatott, erről is külön beszélhetünk, és a Ferencváros. A Ferencváros mint futballklub, és a Ferencváros mint csapatsportok, hiszen látjuk, hogy egyre erőteljesebben akvirálja a Kubatov Gábor vezette Ferencváros ezeket a csapatokat. A Ferencvárosnál van az egyetlen esély, de ez évtizedek óta mondjuk, hogy egyébként, ha tényleg meg tudná csinálni azt a típusú kört, amit mondjuk, ha már a Moldét mondtad, vagy ezek a európai kis közép csapatok meg tudnak csinálni, hogy három évente egyszer bejutsz a Bajnokok Ligája főtáblájára, és két évente meg Európa ligázol, és ott esetleg még a tavasz is megéred, akkor tényleg már van annyi pénzed, mert a Fradinak van közönsége is, hogy tényleg egy fenntartható növekedési pályára állítod a Ferencvárost. Két probléma van vele. Hogy ez még mindig csak a főtábla, és ugye itt, ha jól olvasom a újságot, akkor itt azért már részebb tervek vannak a Bajnokok Ligájával kapcsolatban is. Ez az egyik. A másik az az, hogy ha ez a önfenntartó folyamat elindul, olyan mértékben fog elszakadni a Ferencváros a magyar futballtól, hogy az nem csak, hogy nézhetetlen lesz, neki is rossz lesz. Mert egyszerűen már a bajnoki mérkőzések edzőmeccsnek sem fognak elmenni, még egyszer mondom, ezen az alapon tud működni. Az utolsó gondolat, szerintem az egész finanszírozás nem csak Magyarországon, Európában azon áll vagy bukik, hogy lesz-e, válasz igen, európai szuperliga, és az milyen lesz. Mert ha európai szuperliga lesz, tehát egy ilyen pán-európai bajnokság, akkor lesznek regionális bajnokságok is. És egy kelet-közép-európai bajnokság, erről már beszéltünk itt az ICER podcastban többször is, az azért a horvátoknak, cseheknek, szlovákoknak, magyaroknak, de még a lengyelek, osztrákoknak is egy mentőv lenne. Nem 16 magyar futballcsapatnak, hanem kettőnek, háromnak, de az piaci alapon, valódi piaci alapon tudna működni.
Le kell leszakadni egyébként az állami csecsről teljesen, vagy ha nem, akkor milyen mértékben maradjon meg az állami finanszírozás. Ha megengedtek nekem minimális észrevételt vagy kritikát, bár itt elég kritika hangzott el, nem is tudom, hogy kritika vagy tényszerű megállapítás hangzott el, inkább így fogalmaznék, hogy az én meglátásom szerint nem elsősorban azzal van a baj, most már 11-12 év távlatából, hogy az állam magára vállalt egy bizonyos piac teremtő és piac beindító szerepet azzal, hogy feltőkésített egy piacot, lásd, mint futballpiac vagy mint sportpiac úgy általában, hanem azzal, hogy ezt milyen mértékben teszi, milyen ösztönzőkkel tette, és főképp milyen ellenőrzési rendszert nem épített be ebbe a történetbe. Magyarul, hogy valóban az nyer, aki az állami pénzeket ügyesebben hívja le, vagy ügyesebben költi el. Ennek viszont én nem látom az esélyét arra, hogy mondjuk 5-10 éven belül, amit mond a Feri is, hogy egyre több magyar sportvállalkozás tud annyira föltőkésíteni, és tud olyan jól munkát végezni, hogy egyébként ez az állami forrás aránya lecsökken mondjuk az összköltségvetése 10-15-20%-ára, ami talán szerintem célra vezető lenne, mert hogyha egy átlagos magyar sportvállalkozásnak 5-10%-át, 15%-át, maximum 20-at finanszírozza az állam vagy önkormányzat, vagy valamilyen állami forrásból a közösség, azt mint magyar állampolgár egy teljesen elfogadható összegnek gondolom, és azt látom akkor ugyanakkor, hogy a másik oldal meg tesznek azért, hogy én odaadjam a pénzemet, és szeressem ezt a vagy streaming előfizetésen, vagy mit tudom én, helyszíni nézőként, mezvásárlóként, sapkavásárlóként, bármiként. Próbáljunk meg egy kicsit előrefele gondolkodni, hogy milyen megoldási javaslatokat gondoltok ti arra, hogy egy átlagos magyar sportvállalkozás, urambocsá, mezőkövest, vagy nem tudom, MTK, Feri, és akkor átnézek, mert te úgyis kedveled azt a kék-fehér szint. Milyen olyan eszközökhöz tud nyúlni, amivel előrefele tud lépni, és előrefele tud haladni ezen a történeten? Gergő, te annak idején a Magyar Olimpiai Bizottság csináltál egy komoly programot, ami szép csöndesen sikeres is volt, csak erről a sikerről kevesen tudnak, vagy kevesen tudják számosítani, hogy mi ez. Kicsit mutasd, vagy mesélj erről, és szerinted átvezethető-e ez egyéb sportvállalkozásokra is? Tesznek, látod-e, hogy tesznek ezen a téren a sportvállalkozások?
Elmesélem, nagyon szívesen, de hadd válaszoljak a másik, tehát a fordított sorrendben, vagy abban a sorrendben, ahogy kérdezted. Tehát én azt gondolom, hogy a rendszernek magát kellene finomítani, és igazából el is kezdted ezeket az irányokat mondani, amiben tulajdonképpen így lehetőség volna irányítani a folyamatokat. Tehát olyan ösztönzőket kellene kialakítani, amiben a szereplők arra vannak ösztönözve, hogy bevételtermelő képességeket építsenek ki. Tehát úgy finanszírozna a finanszírozó, hogy megkövetelné, hogy ilyen tevékenységeket kell a biztosított forrásokból kiépíteni, tehát nem tudom, mondjuk valid üzleti tervekre adna forrást, ezeket pedig, a forrásokat pedig előre ismerhető ütemezés szerint vonná ki.
Magyarul az állam úgy működjön, mint egy bank, csak éppen nem kéri vissza a kamatot meg a pénzt, hanem
feltőkésített egy iparágot, valamit el is vár cserébe. Igazából.
Komoly tervet adsz be, azt fölülvével elbírálja a bank, azt mondja, hogy jó, ezt én jónak látom, kivitelezhetőnek látom, ennyi hotelt adok ilyen százalékos cserébe, sor végén úgy látszik, hogy ebből nyereségünk lesz neked is, meg nekem is pont.
Tehát el kellene várnia valamit cserébe valóban, és nyilván az elejétől kezdve tök jó lett volna így tenni, de talán sosem késő fejleszteni és váltani, és szerintem ez elsősorban azért nagyon fontos, mert visszaadná a közegnek a versenyt. Tehát, hogy a sportból a lényegét, a versenyt vesszük ki, hogyha tényleg már, hogyha csak a sportpályán, szerencsére ott még talán így folyik, de hogyha csak a sportpályán folyik verseny, és a szervezetek között pedig kevésbé versenyeznek meg a nézőkkel, akkor ez valahol így a lényegét veszi ki az egésznek. De valószínűleg sok más egyéb megoldás is létezik, azt se szeretném úgy feltüntetni, mint hogyha így értenék ehhez, de mondjuk laikusként, tehát olyat is csinálhatna, hogy központilag biztosít, vagy finanszíroz technológiát, keretrendszereket, akár jegyelálláshoz rendszereket.
Ezek mind megvannak. Ezek mind megvannak. Ez az, amire én azt mondtam, hogy tulajdonképpen mindenben sikeresek vagyunk, amit pénzzel meg lehet oldani, állami forrással meg lehet oldani, mert ezt vagy MLS pályaépítési program, jegyértékesítés, stb. Tehát tudnám sorolni, ezek mind megvannak és adottak. Mégse látszik a másik oldalon az, hogy ez a fajta bevételi megoszlás, ez elbillenne a piaci irányába, nemhogy felefelébe, de úgy az irányába sem.
Ez azt mondja a Gergő, hogy ösztönző kell. Milyen ösztönző kell egy gazdasági vállalkozásnak?
Hát kérdezed naivan.
Kérdezem naivan, hát egyetlen egy gazdasági vállalkozás, egyetlen értelmes ösztönző van a profitkényszer. Na, ez az, amit kivettünk. Tehát ezt nem lehet helyettesíteni semmivel. Látszik is. A profitkényszert nem lehet helyettesíteni semmivel. Hanem ilyen voluntarista eredménykényszerek vannak, és érdekes, ezek szerint még nálatok is, hogy is mondjam, neoklasszikusabb vagyok, mert hogy egyrészt persze elismerve, és Attila, mondd meg, mert sokszor jártam nálad, hogy a stadionépítési programnak nálam nagyobb híve talán csak Orbán Viktor és Szőlősi György volt. Én vagyok a harmadik. És azért az most csütörtök van, ugye, Magyarország, vagy Bulgária-Magyarország, és azért emlékezzünk vissza, hogy Magyarország 2010-ben pont ott tartott, ahol a bulgárok. Mekkora szégyen, egész Európa a bulgárokon röhög. Tehát az, hogy rendbe ez a rendszer a stadionokat, meg ennek a fizikai infrastruktúráját, szerintem ez rendben van. És én ezt tudom támogatni. De azt nem tudom támogatni, amit te mondasz, hogy mondod, és akkor látod, te is csúsztál fel, majd hallgassuk vissza, hogy 5-10-15%, 20%, hogy állami pénz van. Kérdezem, én 20...
De mert annyi szinte mindenhol van, te is ezt mondtad.
A 24.hu-ban van 25% állami pénz, működési finanszírozás?
Nincs, sőt, még állami hirdetés sem fogadunk be.
Látod?
Elnézést, hogy ilyen... Mi ebben elég karakánok vagyunk.
Ugye, elnézést, hogy ilyen vehemes vagyunk, de hogyan jut eszünkbe? Miért kéne az államnak működést finanszíroznia? Mert ha működést finanszíroz, akkor pont ott tartunk, ahol tartunk most. Azért vannak ezek a defektusok, mert egyébként mindenki a VIP-páholyra figyel, és nem arra figyel, hogy a fizetőnézőre, nincs az az életkényszer benned, hogy te abból éljél meg, amit hány néződ van, mennyit vesznek, és így tovább a rendszerben. Tehát mert ezt vett, tehát ha nem a profitkényszer, ha ez nem gazdasági vállalkozás, ha ez nem a pénzről szól, hanem a nemzeti identitásról, abban nagyon sok minden belefér, kivéve a verseny, ahogyan Gergő mondja, meg a profit, nem a bevétel maximalizálás, a profit maximizás.
Na, de a másik fele a kérdésnek, tehát, hogy milyen bevételi lábakat kellene növeszteni a nevezetteken kívül, vagy amit ez a kimutatás is említett, ugye ez a jegyeladás, UEFA pénzek, ami nemzetközi eredményesség, és a transferdíjak, ami pedig a hétköznapi munkának a minőségét jelzi, hogy A szintről hogyan fejlesztek B szintre úgy labdarúgót, hogy többet érjen, és el tudjam értékesíteni, tudjam a piacon.
Egyébként talán ez az egyik része, ami lehet, hogy az egyetlen része, ami valójában függetlenül is működik ettől a hazai sportfinanszírozási rendszertől, éppen azért is, mert egy nemzetközi piacba tagozódik be.
Hát a transfer pont az piac. A baj, nem működik, mert nem adunk
biztos,
el.
Nem működik.
Nem adunk el. Az idei év volt az első egyébként, amikor szerintem az idei futballév, 22-23-as futballév, amikor nagy valószínűséggel a Ferencváros nagy értékű értékesítése miatt nyereségessé válik ez a piac Magyarországon átlagosan. Egyébként veszteséges évekre visszamenő.
Ne, álljunk meg.
Többért veszünk játékos,
mint amivel adunk. Versenyben, mert pont azért
ne, álljunk meg. Hát én megnéztem. Tehát magyar bajnokságból magyar embert, kettős állampolgárt, tehát úgy beleértve ezeket is, összesen 735 ezer eurót realizáltunk. 735 ezer eurót egy olyan nyáron, amikor tényleg, aki erre jött, és egyeneset tudott a labdába rúgni, akkor Szaúd-Arábiába adtak neki egy csekket, hogy vásárolja.
Meg egy olyan évben, amikor mindenkit megvert a magyar válogatott.
Igen, és ebből mondom, még egyszer, magyar bajnokságból külföldre. Tehát
egyébként nem... igazad van, mert ugye az összkép, amit mondtam, az nem magyar játékosokról nem magyar szólt, játékosok. Hanem Lajduniról szólt,
így van, stb. Így van, 735 ezer, az alagerszegi ember tudtuk eladni Törökországba, nem őt, hanem a játékjogát.
Mocsi Attiláról.
Igen, bocsánat. Igen, és ugye a Dárdai Palkóért kapott 300 ezer eurót a Fehérvár úgy, hogy egyébként a Dárdai Palkó egyetlen egy percet sem töltött el a magyar képzési rendszerben. Nem akarunk negatív lenni, és félre ne értsék a hallgatók.
Ez nem negatívság, ja, ez ténykérdés.
Oké, csak mindig ezek, én hozom fel ezeket a tényeket, csak ha valamit nem értek, és ezt tényleg nem értem, most nem játszom az agyamat, mert a gazdasági részét, annak ahhoz azt gondolom, elég sokat foglalkozok vele. De hogy tényleg 2010-ben indult ez a rendszer. Most már 4 éve futballakadémia, 10 darab futballakadémiánk van, és tényleg 735 ezer eurót nem a játékos, és megint nem a játékosok száma az érdekes, hanem összegszerűen mennyit adsz el. Hát alig vagyunk benne a legjobb 40-be. Tehát ha sorrendbe szeded az országot, alig vagy benne a 40-be ezekkel a fradi játékjog eladásokkal együtt. Hát a portugál harmadosztály nagyobb összegű transferdíjat realizált nyáron, mint a magyar első osztály.
Igen, dán, svéd másodosztályú csapatokat kell millió tételben játékosokat, és nem dán első, meg svéd első osztályú kluboknak, hanem Európa szerte egyébként.
Hát az a Gövenhága, hogy megverte most a Manchester United-et, abban 9 darab saját nevelésű 21-es játékos, 21 év alatt játékosom van. Saját nevelés, vagy dán nevelés. Dán ember, 21-nél fiatalom, 4 ján. Jó, a bíró elcsalta, az rendben van, de akkor is csak mégis csak a Manchester United-ről van szó.
Na de milyen lábakat kéne akkor még emellett növeszteni, vagy mit lehetne még tenni? Hogyan lehetne, lehet-e egyáltalán Magyarországon egy 10 vagy 15 milliós piacon monetizálni vagyonértékű jogokat, közvetít, vagy mit tudom, egyéb alternatív csatornákon keresztül bevételre szert tenni, vagy egész egyszerűen valóban olyan kicsi, és fogadjuk el, azt dőljünk hátra, olyan kicsike ez a piac, és olyan speciális ez a magyar nyelvi piac, hogy ha nem lesznek regionális bajnokságok, akkor mi ebből nem tudunk törni, és nem tudunk nagyobbra nőni piaci alapú bevétel terén. Maximum tényleg, hogyha jobban dolgoznának az utánpótlás nevelésben, és jobban dolgoznának a klubvezetők, meg a játékos ügynökök, és több pénzért adnának el játékost.
Szerintem a piac kicsi, tehát ez valószínűleg így van, és ez önmagában is valószínűleg.
Osztálypiac se nagy. Igaz, az német nyelvű, és akkor már ott ugye Svájc, Németország, már is egy 100 milliós piacról beszélünk.
Igen, de mondjuk azt, hogy az állami szerepvállalás ilyen szempontból így lehet is indokolt, csak ahogy ugye eddig is erről is beszéltünk, az lenne, úgy lenne ez az egész szép, hogyha közben nem nyomná el az üzleti logikákat, mert a mértéke, illetve a ösztönző, illetve ösztönzőknek a hiánya az alapvetően azt eredményezi, hogy üzleti teljesítménnyel elért pénzekért így nem nagyon éri meg ezeknek a szereplőknek lehajolni. Tehát alapvetően, ugye itt beszéltünk erről, hogy a Fradi néhány hasonló klub. Én úgy gondolom, hogy vannak itthon akkor a szurkolótáborok, hogy amik közül így ki lehet ma már alakítani fizetős szolgáltatásokat, tehát olyan szurkolótábor méretek, amikre lehet ilyeneket építeni.
Például.
Tehát igen, és akkor mondok olyat, hogy én ezzel sokat foglalkoztam korábban szakmámból kifolyólag, fizetős videós platformok. Egyébként számos európai ilyen középszintű csapatnál ilyeneket ma már megcsináltak, mert a belépési korlátja annak, hogy egy ilyen technológiát megépítsen, megvásároljon egy-egy szervezet, az jelentősen lecsökkent, és ilyen nagyságrendileg egy 5-10 ezer kisebb összeget fizető előfizetőtől igazából már profitábilissá.
De akkor itt ellenmegyünk a miniszterelnök új szavával, mert akkor azt mondjuk, hogy közösséget építünk, és a közösségnek szeretnénk egy adott közösség számára tetsző tartalmat eladni, magyarul monetizáljuk ezt a sportágat.
Igen, de látszólag ellentmondunk, de valójában én szerintem mégis így érünk el ellentétes hatást, mert hogyha tovább megyek ezen a gondolatmeneten, és el tudunk kezdeni nyereségesen működtetni. Az a probléma vele
alapvetően... Mondjuk egy ilyen YouTube csatornát, igen.
Így van, hogy de ezért dolgozni kell, meg ezért tenni kell, meg fel kell építeni szervezetet rá, dolgozni kell évekig, és akkor mondjuk azt, hogy jól sikerül a kis média vállalkozásunk, az egyik lába, az egyik ilyen bevételi lába, és a negyedik, ötödik évre lehet, hogy elérhető egy-200 milliós nagyságrendű profit. Ez nem óriási üzlet, de egyébként azért önmagában ilyen méretekre kis média cégeket már felhúznak. Abban a rendszerben viszont, ahol működik egy ekkora klub, ugye sok milliárdos költségvetésekkel, ő ott valószínűleg úgy ítéli meg, hogy neki azért nem éri meg befektetni, kockáztatni, dolgozni.
200 millió mondjuk egy 2 milliárdos költségvetésű futballklubnak a 10%-os bevétele.
Az már szerintem látható dolog lenne, de talán túl rövid távon gondolkodnak. Én szerintem azt kellene belátni, hogy egy-egy ilyen bevételi láb, és annak a rövid távon látható bevétele az a kezdet. Tehát sok, több számos ilyen bevételi lába kellene megpróbálni létrehozni, felépíteni, mindegyiket ezek közül növelni és növelni és növelni, mindaddig, amíg egy ponton már szignifikánsok lesznek ezek a bevételek a adott klubnak az összköltségvetésében is, és így segítik azt a fajta jövőbiztonságot, ami ugye igazából nem áll fenn mindaddig, amíg kizárólag állami irányított bevételekre támaszkodunk. És végső soron, aki mindezek eredményeképpen végül kevesebbet kap, az maga a néző, illetve a szurkoló, mert ő az, akinek nem bocsátanak a rendelkezésére minden lehetséges szolgáltatást, mert nem az ő kegyeit keresik elsősorban.
Olyan érdekes, amit Gergő mond, és tegyük hozzá, hogy azért, mintha itt is valami változás lenne. Hát azért egy Diósgyőr-Debrecen meccset kvázi telt házal rendeztek, két szektort lezártak, és azon kívül minden jegyet eladtak. Vagy most már a Ferencváros majdnem minő telt ház előtt játszik a nagy vidéki városokban. Tehát azért az a korábbi években, én ennek örülök, tehát én azt látom,
abszolút,
hogy ebben az évben, mintha áttörés lenne, és most már nem csak a Ferencvárosnál vannak komoly kiemelkedők, és innentől érdekes az, amit mond Gergő, mondjuk így kezdte a mondatot, hogy most már vannak olyan típusú bázisok, amire lehet építeni. Jó, tehát és ilyen értelemben meg helyes az MLS megközelítése is, mert azt mondod, 200 milliós profit, az egy nagyon-nagyon szép vállalkozás, és a média vállalkozás, azt jobban tudjátok, de ez nyilván nem mérhető a Crystal Palace-hoz se, és akkor még nem egy túlzott csapatot mondtam. De
érdekel kellene nekünk Crystal Palace-nak
nem,
lenni?
Nem
kell nekünk Crystal Palace-nak lenni.
Nem, hanem kéne nekünk egy közvetlen állami finanszírozás nélküli, vagy ha úgy tetszik, közvetett nélküli magyar szórakoztatóipari labdarúgás, ami valóban szórakoztatóipar, úgy, ahogy a Gergő elmondta, kiszolgálások, stb. Innen is üzenem, hogy sem, én járok vasas meccsre is, tehát én szeretem őket, tehát én fizetem. Na de ott, amit büfé művén címel, művel a klub, az szerintem nem vállalható. Nem vállalható. Most tényleg hallgatják a diák, nyilván röhögnek, minden órán elmondom, de olyan mértékben jellemző az, hogy nézzetek meg egyszer egy ilyen vasas büfét, hogy mit árulnak, semmit nem árulnak közben veletek. Milyen szórakozást vársz? Az az alapvető különbség, mondjuk el Gergő a hallgatóknak, hogy a stadion a Nyugat-Európában ebben hasonlít az amerikai rendszer, ez csak az amerikai még intenzívebb és még jobb. Minden négyzetméteren, minden időpontban eladni akarnak neked valamit. Vegyél. De kínálnak, tehát nem ütik a fejedet, hogy add ide a pénzedet, mert azok a rablók. Hanem azt mondják, vegyél sálat, vegyél kukoricát, vegyél sört. Na de nem a legszarabb sör, bocsánat, nem a legrosszabb minőségű sör, hanem jó minőségű sör. Tehát nem kell 500 forint, legyen 700-800 forint, de jó minőségű sör, hiszen jó hangulatban vagy itt vagy a csapatodnál, hajlandó vagy többet fizetni. Legyen streaming szolgáltatás, legyen kolbász.
Ki is hozzák ugye azt a sört, meg
bármit, a bármit. Egyébként vicces kérdés, de igazad van, mert miért kell nekem fölmenni 8 vagy 18
hát lécsőt? Hát a kalap is hozta a sütit, a szendvicset, a frutit, meg a szotyit.
Persze. Olyan. mondjuk nem itt tartunk, meg az amerikai is, előbb-utóbb ott fogom, hogy a drón fogja kihozni az applikációmra ezt a dolgot. Tehát van ilyen rendszer, tehát nem olyanról beszélek, ami Flintstone család. Tehát, hogy jó, csak és itt nem tudom, Gergő elmondja, egyet értünk, vagy nem, tehát a rendszerből ez aztán hiányzik. Tehát ha elmegy egy amerikai sport eseményre, ott tényleg mindig minden sarkon valamit el akarnak neked adni. Itt pedig azt mondják, hogy üres a büfé, mert nehogy valamit vegyél, mert akkor szegény pultos elfáradt.
Egyet értek, és ez mind része a nézői élménynek.
Meg a forgási sebesség is, bocsánat, a büfékben azért problémás. Ezt úgy általában tudom mondani, ha már közgazdaságtal.
Hát túl sok a néző, igen.
Ez a probléma.
Nekem van egy olyan érzetem egyébként, ugye elkezdtünk arra kitérni, hogy milyen példák vannak, vagy jó példák vannak mégis ilyen irányú tevékenységekre. Tehát én a csúcs mondjuk ilyen csapatoknál, akik forognak a nemzetközi versenysorozatokban, van egy olyan érzetem, hogy és ott megcsinálnak azért jó néhány dolgot. De egy erős érzetem van, hogy igazából így azért csinálják meg, mert a versenytársaiknál látják, tehát a nemzetközi versenytársaiknál látják, és ilyen formában, hogyha ők játszanak az albán bajnokkal, és neki már van akármilyen, akkor nekünk is kell, és akkor legyen. És akkor valójában ez is egyfajta versenyhelyzet, ami kikényszerít így ezt-azt, de a motivációk mégsem teljesen a megfelelő helyen vannak. Egyébként a másik része pedig, hogy én úgy gondolom, hogy lehet látni helyenként tök jó kezdeményezéseket, de szerintem ez nagyon-nagyon sokszor az adott vezetőnek, vagy a vezetőségnek a személyes ambícióján múlik, hogy valami jót hozzon létre, és akkor ez elindul, és lehet, hogy működik, egy darabig, de nem jók az esélyeik ezeknek a projekteknek hosszú távon, pontosan azért, mert maga a rendszer viszont így nem jutalmazza ezeknek a létrehozását, illetve hosszú távú életbetartását.
Egy témakört járunk még végig, függetlenül az, hogy itt meg a sörtől. A tapasztalat azt mutatja, hogy Nyugat-Európában egyértelműen, Amerikáról nem is beszélve, de most már Magyarországon is egy jól működő sportszervezet tulajdonképpen a saját maga média szolgáltatását is fölépíti és kiépíti. Maradok megint a Fradinál, a Ferencváros sajtó, vagy a Fradi média, hát nem is tudom, szerintem olyan alkalmazotti létszámmal dolgozik, amit valószínűleg a Nemzeti Sport Online is megirigyelhetne, vagy mondjuk 3-4 kisebb olyan sportrovat, mint mondjuk a miénk simán fönn tudna tartani. Milyennek az oka, milyennek a célja, milyen bevételeket lehet vele elérni, vagy Gergő, itt akkor visszatérek, hogy ti például, amikor a Magyar Olimpiai Bizottságnak fölépítettétek a YouTube csatornáját, akkor mennyi idő alatt, milyen sikert értetek el, ezt ki lehet-e fejezni anyagilag, vagy egyelőre még pillanatnyilag csak erkölcsileg, ilyen kérdések.
Igen, tehát hogy miért válnak, miért alakulnak a sportszervezetek részben média szervezetek, és szerintem azok miatt, tehát azért, mert médiapiaci logikák szerint tudnak bevételekhez jutni. Tehát akkor, hogyha sok szempárt érnek el, sok szempár követi őket, és akkor tudják ezt illetve nekik eladni különböző dolgokat, vagy különböző módokon monetizálni őket, bevételeket szerezni tőlük hirdetéssel, szponzorációval, direkt szolgáltatásokkal.
Fizetéses csatornával.
Így van, fizetéses csatornákkal.
Vagy mondjuk a bérleteseknek azt mondani, hogy extra szolgáltatásként megkapod a fizetős YouTube csatornánkat, és ott nem tudom, a edzéseket tudod nézni, külön riportokat látsz a játékosokkal hetente 3-at, 10% kedvezményed van a shopban. Most mondtam egy ilyen kis csomagot fejből például, hogy miket lehet neki találni.
Hát, tökéletes, nagyon kreatívan lehet ebbe gondolkodni, és tök jó dolgokat lehet létrehozni, és erre akkor lesznek képesek, hogyha médiaszervezetként tudnak működni. Egy médiaszervezet kell ahhoz, hogy ezt végre tudja hajtani, aki képes a külső média felületeken való megjelenéseket maximalizálni, minőségileg alakítani, narratívákat képezni, figyelmet generálni, illetve ezek mellett saját felületeket kiépíteni, üzemeltetni, ezeket támogatóknak értékesíteni, közvetlen kapcsolatokat építeni a nézőkkel, ugye ezekért a fizetős szolgáltatásokért. Tehát igazából ugye birtokolni ezeket a nézőket, ez egy ilyen angol tükörfordításból, de a lényeg, hogy közvetlenül monetizálni, közvetlen bevételeket is szerezni a nézőkből. Szóval szerintem ezért alakul alakulnak a média szervezetekké. Illetve a mobos példát nagyon szívesen elmondom. Igazából a Magyar Olimpiai Bizottságnak építettünk.
Tokió előttről beszélünk.
Tokió előttről beszélünk, és a Magyar Olimpiai Csapatnak a szerintem egy nagyon jó példa arra, hogy egy vezetőségnek a jó irányba mutató ambíciói azok egy ideig tök jól vittek egy projektet, és aztán valahogy így mégis elsorvadt a dolog. Tehát ez az olimpiai csapatnak a YouTube csatornája, amit akkor egy Magyarok nevű szurkolói márkából futtattak, ez a olimpia két hete alatt a legnézettebb olimpiai csapat YouTube csatorna volt a világon. Ezt azért tudom, meg vannak hozzá adataink, mert a mi korábbi social videóval foglalkozó cégünk építette ezt a csatornát, és összehasonlítottuk természetesen a teljesítményét nemzetközileg, meg hazailag is. A Team GB, tehát a nagy-britanniai olimpiai csapatnak a YouTube csatornája volt az, aki a második legtöbb nézettséget hozta ebben a olimpia alatt.
Számokat mondasz?
Kéthetes időszakban. Már nem tudom, hogy néhány milliós számokról van szó egyébként, tehát néhány milliós nézettségi számokról a Team GB-nek a tekintetében, és akkor a magyar csatorna ahhoz képest kétszer annyi nézettséget produkált. Egyébként kétszer annyi megtekintés volt benne, mint a M4-nek a live streamjeiben. 12-szer annyi megtekintés volt benne, mint a Nemzeti Sportnak a videós sorozatában, vagy 100-szor annyi, mint az Indexnek a szintén Tokióból készült videóin. Ez hirdetés nélkül organikus nézettséggel, több milliós megtekintés száma és kimagasló engagement mutatókkal, tehát pozitív kommentek és lájkoknak a formájába. Most anélkül részletekben nagyon belemennék, de ez elsősorban annak volt köszönhető, hogy ott a megfelelő tartalomstratégia lett kialakítva, a megfelelő terjesztési stratégiával, megfelelő felépítéssel, nem kampányszerűen, hanem hosszú távra tervezve, már egy éve az olimpia előtt elindítva ezt a csatornát építve, megfelelő módon használva influencert, aki hozta magával a közönségét. YouTube-ra gyakorlatilag YouTube tartalmat gyártottunk, és nem tévét, tehát egy nagyon platformán autentikus dolog volt az egész. Egyébként nemzetközi szinten is elismerést kaptunk érte, tehát ezt az esetet én előadhattam a YouTube által szervezett a saját európai partnereinek szánt konferencián, az év legjobb esett tanulmányai között. Lényeg a lényeg, hogy Tokió után a mob kezébe volt egy akkora már nagyon magas forgalmat generáló, fiatalabb generációt is elérni képes YouTube csatorna, ami az akkori adott méreteiben már képes volt kereskedelmi szinten is értéket képviselni. Tehát értem ez alatt, hogy a mob támogatóinak valódi értéket, médiaértéket képes volt, vagy lett volna visszaadni a pénzükért cserébe.
Hát szóval akkor van pozitív példa. Az más kérdés, hogy dugába dőlt ez a történet, nem lett továbbvéve. Ennek nyilván megvan az oka, de erről majd esetleg egy másik adásban beszélgetünk, Feri, igen.
Csak egy mondatot ehhez, hogy szerintem a kerek, és tényleg nagyon sokat tanultam esettanulmányból, talán annyi kiegészítés, hogy szervezeti okai is vannak, hogy a sportszervezetek saját maguk építik a brandet, és azt a kommunikációt viszik. Tehát ezért jól emlékszel el a típus, hogy interjút akartak adni, tehát kopogtak, hogy hadd beszéljek, hogy elmondhassam. Ehhez építesz egy olyan platformot, amiről most itt Gergő beszélsz, és ott a saját tartalmaid, a saját irányítás, a saját magad üzeneteit tudod eljuttatni. Hát most már nem
hivatkozási is alapot szolgáltatsz.
Most már nem is áll szóba senkivel, csak a kötelezőben, mert egyébként mindent, amit el akarsz mondani, már te mondasz el magadról, nem bízod véletlenek. Tehát a marketing és média mellett van egy ilyen szervezeti oka is. Én egyébként, amit a Gergő mond, az megerősítve látom, hogy ez a popipar, ez az integrált szórakoztatóipar, amiben a Lady Gaga, Mick Jagger, a Cristiano Ronaldo, Szoboszlai Dominik magyar szinten, vagy nem tudom kimondani a nevét, aki háromszor is megtöltötte a
Puskásra.
Úgy van.
Megtölti majd.
Ezek mi vagyunk, mi ugyanazok vagyunk, ugyanannak a létformának különféle szeletei, vagy különféle néz.
Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. A hallgatóink a legközelebb majd a vasárnapi, hát reményeink szerint örömteli két EB mérkőzés után találkozunk. Hétfőn kedden jelentkezünk új podcasttal. Sziasztok!
Sziasztok! Köszönjük szépen!